ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal Domokos Istvánnal a délután folyamán is Keszthely szívéből a főtérről jelentkezünk. Ezen a hétvégén Keszthely igazi ünnepi hangulatban él. Tartanak a városnapi rendezvények, ma is, holnap még számtalan programra, előadásra, koncertre és bemutatóra érdemes eljönni ide a városba. Az országjáró műsora után például ma délutántól a helyi közösségek veszik birtokba itt a főteret, ahonnan most jelenleg mi is szólunk. Érkeznek azok a közösségek, akiknek munkái színesi, aktív tagjai pedig mozgatják a helyi életet, de amíg ők megérkeznek, addig mi is benépesítjük a hangok segítségével itt Keszthely tereit, megmutatjuk Keszthely értékes embereit. Nagyon sok mindenről szóltunk már a délelőtti műsor részben, és a délutánra is maradt érték. Az újkori Helikon ünnepségek a Dunántúli Középiskolás korosztály nagy hagyományokkal rendelkező két évente megrendezésre kerülő kulturális seregszemléje, ahol a diákok iskolai keretek között 18 művészeti kategóriában szakértő zsűri előtt mérik összetudásukat. Hogy hogyan pezsdül meg az ifjúsági élet egy-egy ilyen Helikon ünnepség alkalmával, milyen művészetek terén mérik össze a fiatalok a tudásukat, erről is beszélünk mindjárt. Ma is tartsanak az országjáróval, Keszthelyre hívogatjuk Önöket egészen 17:30-ig.
Nyári zápor, most autunk, az inged rajta, most hova futunk, és lágyom átölel, ha csak te meg én.
Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbút.
Keszthely városából jelentkezik az országjáró, és itt az országjáró vándorbot mellette dr. Tóth Gergely, Keszthely város polgármestere, kezében egy szalaggal, és ezt a szalagot felkötjük az országjáró vándorbotra, amin van egy idézet, vagy egy olyan mondat, ami az itteniek számára meghatározó. Polgármester úr, mit írtak a szalagra?
Szál egyenesnek én maradok csak, napnak és tündérszerelemnek, sárga virága búvik tenyeremben, s álom a szél rohamát, mosolyogva.
Ez egy idézet.
Igen, ez Csengei Dénesnek, városunk nagy szülöttjének egy versora. Csengei Dénes a Magyar Demokrata Fórumnak volt az egyik alapító tagja. Sajnos nagyon fiatalon meghalt, mindössze 38 évesen, 91-ben komoly szerepet játszott a rendszerváltásban.
Most ahol beszélgetünk, ezt helyváros egyik emblematikus helyeit körbenézek, ugye épített örökség a főtér. Hogyan fejlődik egyébként Keszthely városa? Milyen dinamika van ebben?
Csipke Rózsika vára, talán olyan állapotba vettük át a várost, erre jó példa ez a főtér is, amit a helyi népnev csak kőtérnek nevez. Egyfelől nagyon szép és fölejt újítva 15 éve, másrészt sajnos nagyon kevés a zöld. Néhány fa elültetésén kívül még nem tudtunk nagyot előrelépni, viszont a másik ilyen emblematikus színhelyünk az a Helikon Park. Saját erőből összefogással megcsináltunk, itt gyakorlatilag egy új szót is alkottunk, elindult az úgynevezett parkász mozgalom. Önkéntesek lemennek oda, borostyánmentesítenek, ültetnek. Volt olyan alkalom, hogy egyszerre 200 ember ültetett 80 fát, és mindez közadakodásból. Még egyszer nem csak pénzzel adakozunk, hanem magunk is elmegyünk oda dolgozni. Gyönyörűen elkészült ez a park, világítás van, padok, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki erre jár, az néz.
Akkor ez azt jelenti, hogy a civil közösségek is jól tudnak egymás mellett egymásért dolgozni?
Igen, én az önkormányzatnak lán egy ilyen pénz hiányos helyzetben, és eddig ugye azért mi ellenzékben is voltunk a kormányváltásig. Azt gondolom, hogy az a feladata, hogy segítsen a közösségnek a munkáját fölemelni, ne akadályozza, az a minimum, de ha lehet, akkor segítse, és ez nagyon jó működik vártakkal, a parkkal. Itt volt egy ilyen óriási adventi koszorú 120 köbméter tűzifából, és azt után odaadtuk a rászorulóknak. Az izraeli temetőnek elkezdődött a felújítás, az egyik mólót már megcsináltuk. Tehát legalább 4-5, de sokkal több civil mozgalom gyakorlatilag maga csinálja ezeket, az önkormányzat hozzáteszi, amit tud, de azt gondolom, hogy így kéne működni egy igazi városnak és egy közösségnek. Kicsit olyan, mint a szervezet, hogy kisebb részekből összetevődik egy nagyobb egység, és ezt nagyon jó megélni, és ez a legkellemesebb része a politizálásnak.
És Keszthely városa, ha a lélekszámát veszük, akkor hány fős?
18 ezer.
Ennél sokkal többen vannak nyári szezonban.
Igen, sokszorosa ennek, illetve azért téli szezonban is van egy nagy vozás körzete, tehát itt vannak az iskolák, itt van a színház, az uszoda, Balatont akkor nem is említem, tehát sokkal nagyobb a térségi szerepünk, mint amit
alatt. És milyen jövőbeli nagy terveik vannak, amit itt Keszthelyen, keszthelyiek meg szeretnének valósítani?
A legfontosabb, ugye itt nagyon jó idősnek lenni, és nagyon jó fiatalnak lenni. A közepe az nagyjából hiányzik, tehát igazából volt némi könnyűipar a rendszerváltás előtt, ami azért eltűnt. Szeretnénk úgynevezett kék gazdaságot itt fölépíteni, egy új ipari parkot, és olyan kisebb környezetbarát üzemeket, kutatásfejlesztést, ami belefér a fenntartató fejlődés koncepciójába. Mi a szelíd fejlődésnek hívjuk, és az egész város stratégiába simul bele. Még egy dolog, hogy nagyon szeretnénk, a Balaton ugye régóta nincs kotorva, szeretnénk az iszapfeldolgozásnak is egyfajta központjává válni. Ezzel úgy érzem, hogy ez nekünk is egy kitörési pont lenne, a tónak az egészségét meg lehetne óvni.
Többen mondták, igen, hogy ez a kotrás már várat magára, meg itt a széljárás miatt is alakul ki ez a helyzet, vagy miért annyira erősít ez a probléma?
18-20 éve valóban nincsen a Balaton kotorva. Egyes becslések szerint 40-50 milliárd forint hiányzik ebből, tehát ez állami döntés volt annak idején, hogy ezt megszüntetik, és nyilván állami döntés kéne, hogy ezt újra tudjuk indítani. Ugye az Zala hozza be a hordalékot a Balatonba, és az itt a nyugati medencébe kering, és minél inkább elzárják a keringési utat, illetve vannak ilyen iszapcsapdák, amik megteltek itt több évtized alatt, ezeket kéne kiuríteni, kirakni a partra, az iszapot két frakcióra bontani, az egyik része az homok, nagyon értékes, ez a folyami homok mind az építőiparban, mind a strandokat egyébként ezzel homokozzák föl, másik felét viszont mezőgazdaságilag lehetne hasznosítani, ez tele van ugye szerves anyaggal, az ami rossz a tóba, hiszen ettől olyanok leszünk előbb-utóbb, mint a fertőtő, ugye az a tavaknak valamennyire természetes életciklusa, az a mezőgazdaságban meg jó, nyilván be kell minősíteni, kellenek hozzá gépek, kotróhajók, nem egy egyszerű történet ebben a mai túlbürokratizált világban, de hát próbáljunk most lobbizni ebbe az irányba.
Ez fontos lenne, gondolom, mert azért a turizmus, a Balaton az nem egy utolsó szempont.
Amellett, hogy a turistáknak ez fontos, az itt élő lakosoknak fontos, én úgy gondolom, hogy ez az első, amit a jövő generációkra hagyunk, tehát én nem annyira abban látom a szerepemet, hogy nagy szállodákat építsünk és beton dzsungeleket hagyjunk az örököseinkre, hanem pont az, hogy megtartsuk a tavat és pont a zöldet, meg a területet, meg a tó egészségét adjuk tovább a generáció.
És polgármester úr, ha egy mondatban meg kellene határozni a jövőt, akkor mi lenne az a célmondat? Mondjuk milyen legyen Keszthely 15-20 év múlva?
Azt szeretném, hogyha egy okos, fiatalos, de nagyon élhető város lenne, amelyik zöld ránézés és kék ebben az értelemben, hogy a fenntarthatóságot szolgálja, jó élni minden generációknak.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Okos, fiatalos városnak álmodja a polgármester Keszthelyt a jövőben is. Hát biztos, hogy fiatalos, és biztos, hogy nagyon okos. Ezt bizonyítja akár az újkori középiskolás Helikon ünnepségeknek a sora is. Horváth Zoltán érkezett meg, az újkori középiskolás Helikon ünnepségek alapítványának elnöke, vezetője. Ez már az újkori jelzővel utal valamire. Ugye történelmi gyökerekről beszéltünk nagyon sokat ma itt Keszthelyen. Hát ennek is komoly múltja van, ennek a seregszemlének, ennek a művészeti találkozónak.
Egészen pontosan 1817-ben Festecsés György hívta ide az akkori irodalmárokat, írókat, költőket, hogy egy februári napon megünnepeljék a császár születésnapját, és ilyen módon a magyar kultúrának is adózzanak. Onnantól kezdve elindultak a helikoni ünnepségek Keszthelyen. Ez egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon fontos múltra visszatekintő esemény és kulturális program, amit a mai napig gyakorlatilag ápolunk. Az újkori helikoni középiskolás helikoni ünnepségek alapítvány 1992-ben jött létre, és onnantól kezdve két évente szervezi az alapítvány a város többi intézmény közösen ezt az őszművészeti ünnepséget.
Annak idején, amikor a Festeticsek korában elindult, ugye ennek az volt a célja, hogy ide érkezzenek Keszthelyre az akkori kornak a művészei, írói, költői, aztán ugye ez a művészeti vonal, ez tágabbá alakult és szélesedett a paletta. Hány művészeti ágban mutatják meg ma a fiatalok magukat itt a helikoni ünnepségek során?
20 művészeti kategóriában versenyeznek a diákok. Közel 2000 diák érkezett idén is, április 16 és 18-a között ide Keszthelyre. A kórus, a próza, az irodalom, a színjátszás, könnyű zene, komoly zene, a néptánc, folklór, ének, tánc, tehát nagyon-nagyon széles az a paletta, az a kínálat, vagy azok a versenyszámok, kategóriák, amelyen belül a diákok megmérettethetik magukat, és az is nagyon fontos, hogy a hazai művészvilág legkiválóbb tagjaiból, illetve legkiválóbb művészeiből válogatjuk ide a zsűrit, akik aztán minősítik ezeket a diákokat. Ez szakmai művészeti szempontból egy nagyon intenzív és nagyon komoly három nap itt Keszthelyen, ami aztán mindig egy nagy gálával zárul.
Balatoni Színházad ennek helyett, vagy az iskolákban zajlanak a megmérettetések?
Amikor 2000 diák megérkezik az a körülbelül 200 pedagógus kísérő, akik felkészít, akik ugye kísérik a diákokat, akkor gyakorlatilag elárasztják Keszthelyt. A Balaton Színház, a Balatoni Múzeum, a Festetics Kastély, a Csokonai AMK, azok a legnagyobb helyszínek, a Keszthelyi Zeneiskola, nem szeretném őket se kihagyni, ezek a legnagyobb helyszínek, ahol megszervezzük a versenyeket, de ezen kívül természetesen a keszthelyi szállásadók, az éttermek, a keszthelyi középiskolák, mindenki összefog azért, hogy méltóképpen tudjuk vendégül látni és megszervezni ezt a több mint 200 éves múlttal rendelkező ünnepség sorozatot, ezt a hagyományt.
Biztos vannak olyan pillanatok, amelyeket a szívébe zár. Mondjon egyet-kettőt, amire úgy nagyon szívesen emlékszik.
Ugye egy számtalan olyan eseményt rendezünk, ami kíséri a versenyeket, tehát délután a gyerekek együtt lehetnek, a diákok együtt lehetnek, egymást jobban megismerhetik. Idén újdonságként szerveztünk egy fantasztikus fáklyás felvonulást. Innen a főtérről indultunk fáklyákkal, a helikonos diákokkal együtt le a Helikon Parkban található helikoni emlékműhöz. Mi mindig azt mondjuk, hogy ide hívjuk a diákokat, vendégül látjuk a diákokat, akik megmutatják a kreativitásukat, a tudásukat, és azt is szeretnénk, hogy közösséget is teremtsünk, hogy megismerjék egymást, inspirálódjanak egymás művészetéből, és egy jó élménnyel térjenek el, és úgy engedtük el őket itt április 18-án délután, hogy vigyétek magatokkal a helikoni lángot, adjátok tovább a diákoknak, adjátok tovább a tanároknak, és két év múlva pedig nagy szeretettel várunk titeket vissza.
Állj vigyázba most mindenki, atlétában pózolok, szűk nadrágban a parton a lány. Egyikét bolondulok, háromkor én,
na még mit nem,
innen meg nem léphetek, minden kevert italt móddal kóstolgatnék én veled. A Balatonon járok, enyém a világ, olvadnak a szívek, nyílik a virág, már süt a nap és nincs emlékem igazán, gyönyörű egy hajsza a szerelem. Terence
rendszertelenül olvad szét az izzó testeken. Kacér vigyor, de nincs kacsintás, hát ha így is megnyerem. Egy piros rendszámos kedilegben a magnón a diszkót hangolják. Fűtött már az egész part, a stégen keresik a romantikát.
Ha a Balatonon járunk, enyém a világ, hallhattuk az előző muzsikában, és most itt járunk az országjáróval, úgyhogy az országjáró hallgatói, a világ és Keszthely minden egyes szegletét megpróbáljuk megmutatni. Vendégünk itt a folytatásban Szántó Éva, aki idegenvezető, de van egy olyan séta, hogy keszthelyi séták, saját maga fejlesztette. Hol kezdjük, kedves Éva, itt mai országjáró sétánkat Keszthelyen? Miről beszéljünk legelőször?
Hát itt vagyunk a főtéren, és innen a főtérről észak irányba, hogyha indulunk, akkor a Sétáló utcára érkezünk meg, Keszthely egyik legikonikusabb utcája.
Távolban meg a kastély van.
Így van, a távolban pedig a kastélytornya is látszik. Ezt az utcát a századfordulón keszthelyi korzóként is emlegették.
Ma is az, mert bocsánat, hogy közbevágok.
Abszolút. Gyakorlatilag Sétáló utca a mai neve, de ez a korzó is egyébként Sétáló utcát jelent, tehát szerintem egyébként sokkal jobban is hangzik. És ezen a Sétáló utcán rengeteg gyönyörű századfordulós épületet láthatunk, és ezekben a házak van több híres személyiség is született, és ezek közül az egyikről beszélgetünk.
Hát induljunk el, és akkor itt már mutatja is Éva a kezével, hogy ez egy olyan ház, egy emblematikus ház, mert aki ezt a házat lakta, az világhíres lett, vagy világhírű lett.
Őt Simon Erzsébetnek, vagy ahogy mindenki ismerte, Simon Böskének hívják, így emlegette egyébként mindenki. Ő 1909-ben született itt Keszthelyen, és már kislányként egy nagyon-nagyon szép kislány volt. 16 évesen pedig ennek a keszthelyi korzónak a legszebb hölgyévé választották meg. Hát így indult el egy olyan karrier, aminek a végén ő egy nagyon komoly szépségkirálynői titulust nyert el, sőt nem is egyet.
Soroljuk föl, nekem elkezdtéve mondani, hogy amit csak lehet, mindent begyűjtött. Nem csak hazai, hanem világszinten.
A keszthelyi korzó szépének az elnyerése után megnyerte a Balaton tündére nevű díjat is. Ez gyakorlatilag egy balatoni szépségverseny volt, amit Siófokon rendeztek, gyakorlatilag a helyi nyári üdülő turistáknak a szórakoztatására. És ezután jött egy komolyabb megmérettetés, ugyanis 1928 végén kiírták az első magyar szépségkirálynő versenyt. És a barátnője indítására ő elindult. Ezt a versenyt 29 januárjában rendezték, és nagyon-nagyon népszerű volt, nagyon sokan jelentkeztek rá, de Simon Böske bizonyult a legszebbnek, úgyhogy ő lett Magyarország első szépségkirálynője.
De itt nem állt meg még, hogy ez a szépséges hölgy, hanem meghódított egész Európát is.
Minek után megnyerte a magyar versenyt, megkapta a lehetőséget, hogy részt vegyen az európai szépségkirálynő választáson. Ez egyébként az egyes országok nyertesei mérettettek meg az európai szépségkirálynő versenyen. Ezt Párizsban rendezték, ahonnan egyébként maga az egész szépségkirálynő történet indult, és Simon Böske ezt is megnyerte. Így ő lett Európa legszebb hölgye, és Európa első legszebb hölgye.
És itt még nem ért véget a sor?
Igen, valóban nem ért véget, ugyanis az európai és az amerikai nyertes között megrendezték a világ legszebb hölgyének a megválasztását, a Miss Universe-t. Ezt nem Párizsban tartották, hanem már lent a tengerparton Franciaországban. Gyakorlatilag két hölgy versengett, ugye? Ezt a versenyt viszont nem döntötték el. Ennek szakmai és politikai oka is volt, és végül ez lett a döntés, hogy megosztva, de az amerikai és az európai nyertes is megkapta ezt a bizonyos világ legszebb hölgye címet.
Na és ha ezek után Simon Böskét leszeretnénk ilyen, hogy a hallgatók elképzeljék, ha becsukják a szemüket, milyen hölgyet lássanak maguk előtt?
Ő gyakorlatilag azt a hölgyet képviselte, aki megjelent a 20. század elején, és akit a mai napig ismerünk, mint tipikusan szép hölgyek. Magas volt, karcsú volt, kb. 50 kiló volt és 170 centi fölötti magassága volt. Már nem viselt fűzőt, nem viselt a tradicionális ruhákat. Rövid volt a haja, kicsit hullámosabb volt sütve. Megjelent egy picit a smink és a rúzs, amik gyakorlatilag teljesen újdonságnak számítottak ebben a korban.
És hát olyannyira, hogy megfelelt az akkori karakternek, szépségideálnak, hogy Hollywoodba is hívták filmezni.
Igen, hogy azt is tudni kell róla, hogy ő egy természetes szépség volt, tehát nagyon szép, szimmetrikus arca volt, nagyon szép testalkata is volt neki, és valóban minek után megnyerte ezeket a versenyeket, Hollywoodba is hívták, ő azonban ezeket elutasította.
Nagyon szépen köszönjük Évával, Szántó Évával, folytatjuk még városi sétánkat itt Keszthelyen, Keszthelyi séták címmel, ez volt a bevezető, szépségről beszéltünk, de szép épületekről is lesz még szó.
Voltam már, szúrozták a szemekben, mindig rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem. Voltam már, copfos kislány zavarban, elszállt autó kanyarban, de még jól is kalapban. Váltódon hadd sebesség, kandallódban melegség. Lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.
Szívem énekelte a Honey Beast. Hát biztos vagyok benne, hogy szeretettel és alkotói kedvel most el a gyerkőcök és Simon Edith szíve is itt Keszthelyen a főtéren, mert hogy gyakorlatilag egy kis keramikus műhely költözött ki ide, és itt alkotnak a gyerekek ön előtt, de mielőtt még velük is beszélgetek egy keveset. Ennek múltja van itt Keszthelyen, igaz? Edithet kérdezem, aki talán több mint 50 éve van itt egy alkotó műhely, egy keramikus műhely.
2 évvel ezelőtt ünnepeltük az 50. évfordulónkat. Én 52 éve vagyok a szakkörbe. 50 évet én vezettem a szakkört, Őszi Béla indította el a műhelyt.
És Maszatos Mesterség, ilyen címmel adta ki egy kis összefoglaló könyvecskét. Hát Maszatos Mesterség, de milyen szép eredmények születnek a végén, ugye?
Igen, ez tulajdonképpen egy patronálónk, dr. Tetanovics Katalin néprajzkutató találta nekünk ezt a címet, és azóta mindig ezt használjuk. Mindenhol, ahova megyünk, Maszatos Mesterséggel indulunk.
Maszatosak itt a kis gyerkőc kezek. Léna, te mit alkotsz éppen? Mit csinálsz?
Halat.
Halat. Hát én látom már, az uszonya megvan, ugye?
Igen.
Mindjárt feje is lesz, és itt van melletted a testvéred, Luca is. Te mit csinálsz?
Gyíkot.
Szóval, hogy az a lényeg, hogy teljesen mindegy, hogy mit alkotnak a gyerekek, alkossanak, mert leköti a figyelmüket, és addig sem unatkoznak, vagy ami még rosszabb manapság, hogy a telefont nyomkodják.
Igen, ők nagyon sokat alkotnak egyébként, amikor megérkeznek hozzám, mint nagymamához, az első, mami, mikor agyagozunk? És akkor megyünk, és több banános doboz alkotásuk van már, amit a pár év alatt készítettek, hát most 8 évesek lesznek. Egyébként a táborba is minden nyáron szervezünk a művelődési központtal tábort, és a gyerekek leülnek 9 órakor az asztalhoz alkotni, és 12-kor úgy kell őket felkelteni, hogy vége a tábornak.
Vannak azért itt az idősebb generáció képviselői is, Elek Attila alkot itt még a lányok mellett. Hát egy nagyon mesebeli dolgot alkotott. Mit kértek a kicsik?
A lányok kértek tőlem egy várkastélyt, úgyhogy
hogy azt fognak kapni a hercegnők.
Hát mert készülnek a halacskák, a gyíkok, és készül egy várkastély, de egyébként ön lelkes tagja ennek a szakkörnek, a fazekas keramikus körnek. Sok-sok éve alkot már itt a csapatban?
Hát 7 éve vagyok a szakkörbe, és azóta rendszeresen ugye járok és alkotok. Rendszeresen járunk egyébként kiállításokra, rendszeresen járunk a Magyar Kézművességért Alapítvány kiállításaira. Most is készülünk erre a soron következő kiállításra. Gödöllőn fog lenni, és viszünk rá az egész szakkör, tulajdonképpen közös munkát is visz rá.
Egészen más területen dolgozik ön, ha minden igaz, is itt jól súgták, reumatológusként dolgozik, és azért ez mégis egyfajta kikapcsolódás kell, hogy az embereknek a gondját, baját akár az alkotásban egy kicsit kiheverje, kicsit megszépüljön a lélek a nap.
Szerintem az mindenkinek kell, úgyhogy mindenkinek jót tesz az, hogyha foglalkozik művészettel is.
Művészetterápia ugye akár az is gyógyíthat, és visszaléptem Simon Edithhez. Bárki lehet tagja a keszthelyi szakkörnek? Tehát nincs olyan, hogy én ügyetlen vagyok, én a gyurmázást is meguntam gyerekkoromban. Ha újra szeretném kezdeni, akkor lehet, hogy még gyönyörű tálakat, szilkéket, kancsókat fogok alkotni?
Igen, szeretettel várom, hogyha a keszthelyre jön. Igen, bárki lehet, és nagyon sokan jönnek egyébként nyugdíj után. Fiatal a szakkörnek az átlag életkora, de jönnek a nyugdíjasok, mert azt mondják, hogy nyugdíj után szeretnének valamit választani, és nagyon sokan az agyagozást, a kerámia készítést választják, és szeretettel várunk mindenkit.
Engem az életem dédelgetett, kaptam a részemből már eleget, de vártam, hogy legyen helyem a világban. Szélhoz és szél viszel mindenfele, arcomra égett a csókot helye, mert vártam, de aztán végül is megbántam. Eltékozoltam az életemet, nincsen a szívemben üres telek, mert vártam, de sose jött, amire vágytam. Jó volt ez így, de megismertelek, mindent megittam, hogy felejtselek, és vártam, nem tudom, mi az, amit láttam.
Itt keszthelyen a Magyar Agrár és Élettudomány Egyetem Georgikon kampuszán is fontosnak tartják a múlt örökségének tiszteletét, ápolását, és olyan embereknek az emlékének a megőrzését, akik valamiért fontosak itt keszthelyen. Erről is beszélgetünk dr. Lukács Gáborral, docenssel, ugye itt az egyetem kampuszán dolgozik, és van két ikonikus név, Szendrei Júlia és Gyulai Pál.
Így van, Szendrei Júlia itt született keszthelyen, az új majorban, a mai Szendrei majorban, abban az épületben alakítottuk ki először az emlékszobát, utána pedig 2023-ban az emlékházat, amiben meglátta a napvilágot, amiben édesapja Szendrei Ignác ispánként szolgált, és idén pedig az a szerencsés helyzet volt, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeummal és a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesületével közösen Ovaimer Oliver kurátorsága mellett sikerült egy gyönyörű kis emlékszobát átadnunk Gyulai Pálnak.
És ez a Szendrei emlékszoba, ez hogyan néz ki, ha belépünk oda, akkor mit képzeljünk el? Szóval itt a hallgatók, hogyha majd egyszer eljutnak ide, akkor mivel találják magukat szemben ott?
Hát Szendre Júlia valamikori lakóhelyét egy picit nyilván a kor igényeinek megfelelően átalakították az 1920-as években, és mi ehhez alkalmazkodva alakítottunk ki egy 6 teremből álló kiállítást, amiben van egy tematikus rész a családtagoknak, családtagok életútjának, van Szendre Júlia irodalmi műveinek, verseinek, prózai műveinek, van egy Szendre Ignác terem, amit tavaly novemberben adtunk át, és hát van a Gyulai Pál emlékszoba, tehát ezek egymásból nyílnak, egy régi klasszikus cselédház vastag falakkal, nagyon szép ikonikus ablakokkal, ajtókkal, tehát ez olyan, mint egy mesevilág.
Azt mondják, hogy ön ennek az emlékháznak gondnoka és őrzője, mert hogy szívügye.
Így van, 2008 végén kezdtük el az emlékszoba kialakítását, és hát azóta 18. éve kitölti az időm egy részét.
De hogy mennyire fontos ez az ön számára, mi sem bizonyítja jobban, hogy ugye ma itt Keszthelyváros napját ülik, ünnepnap van, tanár úr megkapta Keszthelyvárosáért kitüntetést is, gratulálunk. Köszönöm. Azért az elismerés a munkájáért.
Nagyon jó szívvel csináljuk itt többen is, nyilván csapat nélkül, egyetemi háttér nélkül nem lenne semmi ebből, de azért nagyon jól esett, hogy a város elismerte a munkánkat.
És van itt egy könyv még, amit szorongat, egy veretes könyv, nem is tudom, mikor adhatták ki, talán még a múlt század végén?
Az 1882-es Gyulai Pál költeményei könyvet hoztam ide. Gyulai Pál itt még élt. Ugye róla annyit érdemes tudni, hogy a 19. század második felének az irodalmi pápája volt, idézőjelben mondva. Nagyon komoly kritikai munkát végzett, és hát ő volt az, aki Szendre Ignácról bebizonyította azt, hogy tudott Szendre Ignác jó após is lenni. Önmagáról írta, mennyivel rosszabb költő volt Petőfinél, annyival jobban viseltetett Szendre Ignác az irányába. Gyulai Pál egy nagyon fontos személyiség, és nagyon remélem, hogy vissza fog jönni az irodalmi köztudatba, mert egy picit talán elfelejtett. Lettük.
Aki itt jár és betér önökhöz, az biztos kap annyi ízelítőt, hogy sokkal jobban utána fog majd nézni, meg olvasni is tőle.
Bízunk benne, hogy ez a pici emlékszoba maga kis 13 négyzetméterével fel fogja hívni a figyelmet, és hát minél több programot szeretnénk itt tartani, jelenleg még bejelentkezéssel, de a nyáron fix nyitva tartással is fogjuk várni.
Egyetemen, ahol agrárium meg az élettudomány áll középpontban, egy ilyenféle múlt, egy ilyenféle örökség ápolása, gond az miért ennyire fontos?
Hát Keszthelyen lokálpatriótaként nyilván ez egy fontos szerep. Az az egyetem, amelyik a múltjából nem tud építkezni, annak én úgy gondolom nem nagyon van jövője, és a Matei úgy gondolom, hogy ezen a téren nagyon előremutató.
Mondhatnám azt, hogy az egyetemi hallgatók közül nem árt, hogyha mindenki egy szerepbe az emlékszobába, emlékházba ellátogat.
Így van, el is szoktuk vinni őket, az agrártörténet és a falu szociológia kurzusokon rendszeresen kimegyünk.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Akár Szendrei Júlia szülő házának kertjében is sétálhatnánk. Legalábbis nekem ez jutott eszembe, ahogy Dancsecs Diana bőrműves népi iparművész alkotására néztem, egy táskát hozott, amelyen nemezeléssel, a bőr és a nemez találkozásával nemezeléssel egy virágos kert elevenedik meg előttünk. A bőr szeretete volt előbb, vagy a nemez, vagy a kettő egyszerre? Hogyan alakulnak ki ezek a természetes anyagok kombinációi?
Nálam a bőr volt először, érettségi után, amikor választásra került sor, akkor én a bőrművességet választottam. Akkor ezt a szakmát még bőrtárgykészítésnek nevezték, ma népi bőrművesség a neve, és ez sokkal többet elmond róla, hiszen a hagyományos pásztorművészetből kiinduló bőrművességgel foglalkozom én. Tehát mindent kézzel készítek.
Kezét akkor az idő, meg a munka az úgymond megeszi. Tehát ezért ezeken a bőrökön át dugni, át nyomni akár egy tűt, vagy bármilyen technikai eszköz, azért az kemény fizikai kihívás is.
Sokszor megkérdezik, akár rendezvényeken is, hogy nehéz ez a szakma, tudom, hogy nekem már nem.
Megszoktam, mindent meg lehet szokni, de nagyon érdekes, ahogy a pásztor művészet, pásztor hagyomány elemeit tovább élteti modern verzióban. Hozott egy nagyon különleges övet, ahol a bőr és a nemez találkozása egy nagyon izgalmas textúra hatását kelti, tehát ez akár egy fekete női ruha kiegészítőjeként, akár mai városnapi ünnepségen is csodálatosan megállta volna a helyét. Ez a cél, hogy ezeket az elemeket hordhatóvá, szerethetővé tenni akár 21.-22. Században is, majd előre nézve?
Igen, 100%-osan ez a cél, hogy a régi hagyományos technikákat, díszítő motívumokat úgy tudjuk tovább éltetni, hogyha mai használatra ezeket átfordítjuk. Tehát van, hogy a motívum, van, hogy a technika.
Karján is van egy nagyon izgalmas karkötő, azt mondta, hogy ez is pásztor hagyományt idéz?
Ezt úgy hívják, hogy szironyozás, tehát a bőrből ki van vágva egy bőrszál, ezzel van díszítve maga az alapbőr.
És ez is egy nagyon modern nő kiegészítője lehet, akár ezek a fülbevalók, amelyek nagyon különleges, ilyen napsárga és szalmasárga ötvözete, vagy a bordó és a barna színkombinációja. De térjünk vissza a kis retikülhöz, amely önmagában már egy kicsit időutazás. Visszatért ehhez a nagyon izgalmas, még nagymama idejéből itt maradt és újra felfedezett hajlított keret, amire tulajdonképpen ezt a bőrtáskát rádolgozza, nem ez ötvözetével. Van ennek egy újra felfedezés, ennek a vintage stílusnak?
Szerintem van. Leginkább ez pár évvel ezelőtt volt, amikor hát lehetett vásárolni megint ilyen kereteket itthon, és én akkor kezdtem el, elég sokféle formában használtam ezt a keretet. Ma már nincs belőle olyan nagyon sok, egy-két táskám van, meg ilyen kisebb fajta pénztárcák, igazából én apró pénznek, ami praktikus.
Az én gyerekkoromban ez még a nagy év volt, és mennyire örülök, hogyha most lehet nekem is egy ilyen. Érdekes, hogy az ember öregszik, telnek vele az évek, tényleg megtanulja becsülni, vagy olyan jó emlékeket idéz fel egy különböző kornak az utóélete. Tehát, hogy ezért is jó, hogy ezek a motívumok, ezek a hagyományok modern kiegészítésként, de itt vannak velünk.
Igen, és nagyon sokaknak idéz tényleg emlékeket, hiszen amikor rendezvényeken vagyok kint, és látják ezeket a keretes termékeket, akkor nagyon sokszor mondják, hogy a nagymamának volt, hogy gyerekkorban volt, hogy még a padláson van, tehát abszolút multidéző tárgy.
Van-e most olyan, amin dolgozik, ami úgy nagyon ott motoszkál a fejében, valami különleges új kombináció, valami új forma, új stílus, új szín?
Ami nekem a kedvenc technikám, az a szironyozás. Ez egy alappásztorművészeti technika. Kecskebőrt igazából csak szőrtelenítjük mézteljel, és utána ez ki van belőle mosva, és ki van feszítve egy keretre. Ez egy fehér, kemény anyag lesz, kicsit megvizezve lehet dolgozni, és ezzel különböző díszítéseket lehet csinálni, és ezt próbálom meg én minden inkább továbbvinni, tehát táskákon, öveken, ékszereken, minél több mindenen.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
És a folytatásban folytatjuk sétánkat itt Keszthelyen Szántó Éva idegenvezetővel, a keszthelyi séták kitalálójával, vezetőjével. Merre menjünk, Éva, tovább? Azt mondta, hogy az előző beszélgetésünket akkor követhetjük.
Hogyha a főtérről elindulunk a Kossuth Lajos utcán, akkor kb. 800 méter múlva megérkezünk a Szent Miklós temető bejáratához. És ez így helytörténeti szempontból egy nagyon-nagyon izgalmas része a városnak.
Hát a temetők mesélnek, hogyha tudunk arról olvasni, hogy mit is kell felfedezni a múlt szöveg. Nagyon izgalmas volt a Nemzeti Sírkertben is műsort készíteni, előzetesen mi azt gondoltuk, hogy nehéz lesz, de nem, mert ugye a történelmi nagyok és a történelmi személyek megidézése az mindig egy szép történetet hoz elénk.
Ez abszolút így van, és egyébként ilyen városi séták, vagy így a város felfedezésének is egyébként egy különleges és izgalmas helyszíne. Az utóbbi időkben egyébként egyre nagyobb trendje van, úgymond ennek a fajta városnézésnek, arról nem is beszélve, hogy itt azért rendszerint csend van és egy kellemes, nagyon szép, rendezett környezet, és nagyon-nagyon izgalmas történetek és gyönyörű sírok, kápolnák, mauzóleumok és hasonló helyek.
És kiknek a sírjai találhatóak meg itt?
Hát ebben a temetőben több mint 5000 sír van, úgyhogy nagyon-nagyon sok helyi, illetve neves személyiség fekszik vagy itt. Talán a legkülönlegesebb, a legnagyobb és a legimpozánsabb az a festetés családnak a mauzóleuma, amit 1925-re építettek meg, miután Mary Hamilton, a szeretett feleség elhunyt, és festetés Tassilo ezzel a nagyon szép mauzóleumba helyeztette a feleségét, aztán később ő maga is ide került, aztán a fiúk és az ő felesége is.
És hogyha a mauzóleum előtt megállunk, akkor láthatunk valami emléket, festményt, bármiféle képet a szeretett feleség? szívről, vagy akár van olyan alkalom, amikor egy-egy ilyen vezetett séta alkalmával ön mondjuk képeket vagy albumokat mutat, mert ugye az is egy jó kiegészítése, hogyha nem csak beszélünk róluk, hanem látunk egy korabeli alkotást is a személyekről, akiknek az emlékét megidézzük.
Ez abszolút így van, és én nagyon szeretem is egyébként illusztrálni a sétákat, úgyhogy mindig keresem ezeket a régi archív felvételeket, amik tényleg azokból a korokból származnak, amikor azok az emberek éltek. A mauzóleumnál egyébként nincsenek kirakva képek a festetés családtagjairól. Maga az épület nagyon impozáns, tehát szerintem az is elviszi a fókuszt, de ha már ott vagyunk, én egyébként kiszoktam képanyaggal is egészíteni, hogy tényleg lássuk őket, mert itt teljesen más az embernek az érzete magáról, a szeméről, hogyha látjuk, hogy hogy nézett ki.
Biztos vagyok benne, hogy rengeteget olvas, akár régi történelmi bejegyzéseket, naplókat, levelezéseket, hogy a személyiségekről is képet kapjon. Mit lehet tudni akár erről a Lady Hamiltonról, a szeretett feleségről? Milyen hölgy volt ő annak idején?
A kastélyban van egy festmény, ami kapcsán el szoktam mindig mondani, hogy egy nagyon kedves és barátságos hölgy volt valószínűleg, de egyben volt egy nagyon erős személyisége is minden bizonnyal, hiszen a saját első esküvőjén nemet mondott, mert nem akart hozzámenni Alberthez, a monakói herceghez. Aztán pápai segítséggel elintézte, hogy ezt a házasságát érvénytelenítsék. Aztán eljött nyugatról keletre, ő mégiscsak az angol skót királyi családból származott, és egy kötött egy második házasságot saját társadalmi szintje alatt egy picivel, úgymond. Szóval, hogy az ember ilyen dolgokat csinál, és ráadásul szerelmi alapon köti a házasságát, egy olyan korban, amikor ez nem volt jellemző, akkor biztos, hogy ő egy erős karakter lehetett.
Izgalmas ez a történelmi utazás, folytatni is fogjuk Szántó Éva idegenvezetővel. Tartsanak az Országjáróval, Kezd Helyen.
Ugyanúgy, ugyanúgy még várok, ezer éves álmot látom, lehújom a szemem, suttogom a nevet, igen, te vagy az az édes átok. Cínege, cínege, éneke mondja, kicsi lánynak szíve, kalitkába zárva, meg valaki árnyat a nyalai, elzárták őt a hazugság szalai.
Szép, szép, szép a kék az ég, beköszönt a napsugár, költözik a tél, búcsúzik a hold, madár dalol, erős a lelkem, az idővel dacol.
Ugyanúgy, ugyanúgy még várok, ezer éves álmot látok, lehúnyom a szemem, suttogom a nevet, igen, te vagy az az édes átok. Cínege, cínege, éneke mondja, kicsi lánynak szíve, kalitkába zárva, meg valaki árnyat a nyalai, elzárták őt a hazugság szavai.
Marka Márk muzsikált itt nekünk. Mit hallottunk?
Mendelssohnt, a Dalszöveg nélkül című darabot.
És milyen hangszeren szokott játszani? Mindig csak fúvós hangszer jöhet szóba önnél?
Általában igen.
Hát elmondjuk itt a hallgatóknak, hogy itt Keszthelyi műsorunkat reggel, már önökkel kezdtük, akkor egy együttes formájában a Sinus együttessel, ott is mint fúvós volt jelen, mert ugye a muzsika minden szinten, mindenkor az ön életében?
Igen, mondhatjuk.
Hogyan jön ez a zene szeretete, vagy egyáltalán honnan inspirálódik? Miért akar muzsikálni egy ilyen fiatal ember, aki jó erőben van, sportol is?
A szüleimtől jött ez a zenei ág. Apukám és anyukám is tanult hangszereken, apukám tangol, harmonikázott, anyukám trombitált, bátyám és a kisesom is tud hangszereken játszani, bátyám a zongorázni tud és gitározni, kisesom pedig szaxofonozni.
Önök egy ilyen muzikális család. Karácsonykor szoktak muzsikálni vagy zenélni a karácsonyfa mellett?
Igen, mondhatjuk, igen.
Egy fiatal ember elszabad árulni azt, hogy hány éves?
16 éves.
évesek.
16 éves és 10-es itt jár a helyi Vajda János gimnáziumba?
Igen.
Mindezt, ha kijárja, utána merre vezet az út? Szóval akkor meg lesz az érettségi, meg ott van a hangszer, ez az út marad, ez a pálya?
Hát inkább orvosi pályára szeretnék tovább tanulni, igen, de mellette még a zenei karriert is folytatom tovább.
Ugye kettő együtt jól megférhet, és nézem itt ugye azért elég szép volt ez a 2026-os esztendő. Két díj is, Helikon díj, Keszthelyváros díja, szóval úgy ebben az évben rendesen kijutott önnek.
Igen.
Minek köszönheti, mivel tudta ezt kiérdemelni?
Ezt a felkészítő tanáromnak, Felföldi Gábor tanárónak és a zongorakísérőmnek, Kuti Attilának köszönhetem.
Kuti Attila zenetanár úr, az itt van, ugye zongorán kíséri. Azért látszik, hogy figyeli, hogy hogyan megy az élete, mert hogy ide is eljött. Együtt lépnek fel, akkor hol muzsikálnak? Tanár úr zongorázik, ön fújja a saját hangszerét, nekiknek?
A zeneiskolában különböző koncerteken, hangversenyeken tudok fellépni.
És akkor Márk muzsikál, meg orvosnak készül, de mit csinál a szabad idejében? Van egyáltalán szabad ideje, amikor mással foglalkozik, nem csak tanul mondjuk kémiát, biológiát, fizikát, meg a kottákat nézi, hanem mindemellett mi az, ami még kitölti az életét?
Ugye szabad időmben szeretek még sportolni, kosarazni, röplabdázni, emellett még szeretek zenét hallgatni.
A zenélés az mit adott ez idáig?
Szerintem magabiztosságot adott ez a zenei tanulmány.
Hát ha színpadra kell lépni, akkor nem jön zavarba.
Nem. Néha picit izgulok, de...
Tehát az meg kell hozzá.
Igen, kell.
Mi az, amit szívesen játszik? Mert azt úgy érzi, hogy azt saját magából ki tudja adni, és sőt, még hozzá tud tenni valamit.
Szeretek komoly zenei darabokat játszani, jazz darabokat, ami jön.
Na és akkor az anyuka, ő is elkísérte, hozta a hangszert, itt van a kezében a hangszert. Az anyai szó ebben a zenei pályában mennyit tesz ki?
Néha közbeszól, de amúgy néha picit kritikusabb.
Na és akkor itt a nagy kérdés, ugye mondják, hogyha az ember muzsikál, akkor az kinyitja a világot számára, és akár például a tanulásban is sokkal könnyebben mennek a dolgok. Igaz ez, hogy könnyebben tanul az ember? Mit figyelt meg saját magán?
Igen, ez így van. Egyet tudok érteni ezzel.
Zenében mit szeretne elérni? Mi lenne az igazi siker az ön számára?
Zenében szerintem egy ilyen nagyobb koncert, de eddig is nagyon jó eredményeket tudtam elérni, és büszke vagyok rájuk.
Na jó, ne szerénykedjen, értem én, hogy szerény, meg nagy koncert, de ez a nagy koncert, ez mekkora, hogyan képzeljem én ezt el? Mekkora az a színpad, de főleg a közönség?
Hát egy ilyen ezres közönség.
Szeret-e, úgy érzem, egy kicsit ezért megszenvedni, izzadni, szóval nem rest beletenni a munkát?
Nem, szeretek dolgozni érte, céltudatos is vagyok, úgyhogy...
Legyen ez példa, köszönjük szépen, az országjáró vendége volt itt Keszthelyen, Markal Márk, 10. osztályos fiatal muzsikus hallhatták, vannak életcéljai, a zene az élete, sőt itt a Keszthelyek még el is ismerték több díjjal.
Kedves hallgatóink, ezzel az országjáró 337. adása, ami ma a Balaton partjáról Keszthelyről jelentkezett, elköszön. Hallhatják talán, hogy Keszthely város napja apropóján újra megélénkült a színpad itt a főtéren a mai nap folyamán, illetve holnap, vasárnap a Korzón címmel számtalan program várja az ide érkezőket. Érdemes Keszthelyre jönni, sétálni, kirándulni, egy kicsit töltődni. Mi most az országjáró csapatával útra kelünk, jövő héten szombaton majd Pápára hívogatjuk önöket, akkor is hallgassák a megszokott időben délelőtt 10 órától és délután 14:30 műsorunkat, illetve holnap keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán az országjáró mai képes beszámolóját, jövő hétfőn pedig új játék kérdésünket. Tehát mi most elköszönünk a Balatontól, megyünk tovább. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársaink voltak Karai Aladár, Petelilla, Misányi Olivér, Pap János, Tóth Attila és Jakocska György, hangmérnök kollégáink Szenes Tamás, Galó Dániel és Megadja Sándor, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa. Az adást egyúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Nevükben is köszönöm, hogy velünk utaztak. Jövő héten folytatjuk, Cifra Szilviát hallották.
A felhőkön túl mindig süt ránk a nap, míg nem látod, én addig vigasztallak. Mit ér a szív, ha szíven lakad? Engedjük szállni a madarakat. A felhőkön túl mindig süt ránk a nap, ha fáradt vagy, hajtsd rám álmaidat. Ha majd a csillagok szólítanak, úgy engedlek el, hogy szorítalak. Hajolj közel, érezd, hogy érted vagyok. Meglátod, csak annyit ér. Most ez a perc nekem, mit végül benned hagyok.
rakott.
Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
Egy óra. Köszöntöm Önöket, Harcsán.